Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Huszonkettő óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
14. Leó pápa hétfőn fogadta az Európai Parlament népességpolitikával foglalkozó közös munkacsoportjának tagjait, akik aznap Rómában részt vettek a Demográfia és Európa döntő pillanat című konferencián. A Szent Atya a magány világjárványát említette a születések száma csökkenésének egyik okaként, amely jelenség egyben az EU intézmények alapító atyáinak keresztény inspirációjának elutasításából is fakad, ahogy fogalmazott. Azt mondta, Európát a magány világjárványa sújtja, a gyermekek jelentik a jövőt. Mark Rutte, a NATO főtitkára csütörtökön hivatalos brüsszeli rezidenciáján fogadja Magyar Pétert, írta meg az Eurológus. Magyar Péter már a hétfői Telexnek adott interjújában is említette, hogy a NATO főtitkárával és a belga miniszterelnökkel tárgyal Brüsszelben. Arról is folyamatosan zajlanak az egyeztetések, hogy mikor találkozhat Magyar Péter Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével, de a magyar kormányszóvivők arról beszéltek, erre egyelőre nincs konkrét dátum. A kabinet munkájáról tartottak tájékoztatót a kormány szóvivők délelőtt. Mint elhangzott, a Kelenföldön kigyulladt mozdony esete után átvilágítják a teljes vasutat, a BKK pedig együttműködik a MÁV-val, ha buszos pótlásra lenne szükség máskor. A dunántúli aszbeszt szennyezések ügyében megalakult egy osztrák-magyar bizottság. Magyarországon tilos aszbeszt tartalmú anyagokat használni, mégis van ilyen az utakon és más területeken. A lakossági mintákat vizsgálják. A legfontosabb cél, hogy a lakók egészségügyi szűrése elkezdődjön. Az egészségügyi tárcavezető új monitoringrendszer alapján hozná nyilvánosságra a kórházi fertőzéseket, emellett új koncepciót dolgoznak ki a betegjogok védelmére. 1322 diplomata útlevelet vizsgáltak meg, ezek közül csak 191 hivatali, a külügyminiszter 943 visszavonását javasolja. Az oktatási miniszter feladata, hogy a Klebelsberg központ működését vizsgálja felül, ugyanígy a tankerületi központokat, mivel a túlzott központosítás nem megoldotta, nem fokozta a problémákat az új kormány szerint. Helyreállítják a pedagógusok kollektív jogait és a sztrájk lehetőségét, tanévkezdéskor iskolakezdési támogatást kapnak majd a rászoruló családok. Sok ezer szurkolót várnak Budapestre szombaton az UEFA Bajnokok Ligája döntőre, a párizsi PSG és a londoni Arsenal mérkőzéséhez két szurkolói falu is lesz a fővárosban. Átvilágítják a magántőke alapok működését és szerkezetét, EU jognak való megfelelését, szintúgy a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarát, miután sok panasz érkezett a gazdáktól. A MOL megkapta a tiszaújvárosi robbanás utáni helyreállításhoz szükséges engedélyt, az üzemet takarítják, előzetes becslés alapján több hónap szünet után indulhat majd újra az üzem. Orbán Viktorra vár a Patrióta mozgalom megszervezése, írt a véleménycikkében Bencsik András, a Demokrata főszerkesztője, szerint az első lépéseket a fideszes és a kereszténydemokrata közegnek együtt kell megtennie. Orbán Viktor reagált, azt írta, jövök. Közel 4000 rendőr áll szolgálatban és óvja a közbiztonságot szombaton az UEFA Bajnokok Ligája döntőjének napján Budapesten, jelentette be az ORFK rendészeti rendőrfőkapitány helyettese. Kucik János Zoltán közölte, a párizsi PSG, illetve a londoni Arsenal szurkolói egyaránt több mint 17000 jegyet vásároltak meg, ám információik szerint több tízezren jegy nélkül jönnek, és mindkét táborra jellemzőek a rendbontások. A Hősök terén kialakított szurkolói zóna a Champions Festival rendezvényei mellett két külön szurkolói zónát alakítanak ki a két csapat rajongói számára. Az Arsenal drukkereknek a Városligetben a napozó réten, a Paris Saint-Germain támogatók számára pedig az MTK Sportparkban. Csak repülővel 250,000 jönnek, ezért ideglenesen megnyitják a repülőtér egyes terminálját is. Pont a Bajnokok Ligája döntő hétvégéjére tiltakozó taxis felvonulást kezdeményezhet a taxisok érdekvédelmi szervezete a BKK új javaslatcsomagja miatt, közölte a 24.hu portállal Kis Ádám, a szervezet elnöke. Kis Ambrus, a főpolgármesteri hivatal főigazgatója szerint a taxisok teljesen félreértették a javaslatcsomagot, abban csak elméleti lehetőségként szerepel a fix tarifa kivezetése, nem fog a héten szavazni róla a közgyűlés. Ismét elérhető az elektronikus mozdonyszolgálati információs gyűjtőrendszer, vagyis az eMégi, amely a vasúti közlekedésben valós idejű adatokat szolgáltat az egyes vonatok helyzetéről és a késésekről. A rendszer visszaállításáról a közlekedési és beruházási miniszter számolt be a közösségi oldalán. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a lépés nem csak gyakorlati, hanem szimbolikus jelentőséggel is bír, miután a volt tárcavezető Lázár János sorozatos botrányok és jelentős késések után lekapcsoltatta a rendszert. Végül az időjárásról, a viharok elvonultával derült lesz az ég, kevés gomoly felhővel, csapadék nélkül, élénk erőszéllel. A hőmérséklet a reggeli órákban 12-14, napközben 24-25 fok körül alakul. Híreinket hallották.
A napverse.
Zhuangzi álma. 2000 évvel ezelőtt Zhuangzi, a mester, egy lepkére mutatott. Álmomban, mondta, ez a lepke voltam, és most egy kicsit zavarban vagyok. Lepke, mesélte, igen, lepke voltam, s a lepke vígan táncolt a napon, és nem is sejtette, hogy ő Zhuangzi. És felébredtem. És most nem tudom, folytatta eltűnődve, mi az igazság? Melyik lehetek? Hogy Zhuangzi álmodta-e a lepkét, vagy a lepke álmodik engemet? Én jót nevettem. Ne tréfálj, Zhuangzi, ki volnál? Te vagy Zhuangzi, tehát? Ő mosolygott. Az álombeli lepke épp így hitte a maga igazát. Ő mosolygott, én vállat vontam. Aztán valami mégis megborzongatott. 2000 évig töprengtem azóta, de egyre bizonytalanabb vagyok. És most már azt hiszem, hogy nincs igazság. Már azt, hogy minden kép és költemény. Azt, hogy Zhuangzi álmodja a lepkét, a lepke őt, és mindhármunkat én.
Szabó Lőrinc költőműfordító 1900. március 31-én Miskolcon született.
Szószóló. Közéleti magazinműsor.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Mai műsorunkban szó lesz a zempléni turizmusról, a Vöröskereszt elismeréséről, a szőlőültetvényeket veszélyeztető fitoplazma fertőzésről, a vakok és gyengéllátók programjairól. Műsorunk végén két könyvbemutatóról számolunk be. Tartsanak velünk! Széphalomban tovább folytatódik egy különleges turisztikai attrakció kialakítása. Készül a Széphalmi meseút a Kazinczy Ferenc emlékkert területén. A meseterápiás elemekre épülő interaktív tanösvényen már készülnek a mesebeli házikók és az élményszerű állomások, amelyek játékos formában szólítják meg majd a családokat és a gyermekeket. Demián Ferenc múzeumpedagógust hallják.
A birtokon, tehát a Széphalmi birtokon, ezen az 5,5 hektáros területen tervezünk egy meseút tanösvényt készíteni. Gyakorlatilag a ihletet a 7 mérföldes meseút adta, ez Lilafüreden található, és ott voltunk egy tanulmányúton, megnéztük, hogy ez hogyan működik ez a meseút, és hát nagyon jó tapasztalataink voltak, és úgy döntöttünk ezen az éven, betettük a projektbe azt, hogy létrehozzuk itt is ezt a meseutat, a Széphalmi meseutat. Természetesen igyekszünk majd úgy kialakítani a különböző állomásokat, hogy azok a magyar nyelv múzeumához kötődjenek. Tehát ezek a mesék, olyan meséket igyekszünk válogatni, illetve igyekeztünk válogatni, amelyekben nagy hangsúlyt kap a nyelv, ugye a magyar nyelvi fordulatok, a nyelvi leleményesség, és gyakorlatilag erre akarjuk felépíteni, pici gyerekektől egészen a nagyokig, sőt, akár a felnőttekig várjuk majd a jelentkezőket erre a meseútra, úgy fogjuk felépíteni, hogy ez minden korosztálynak jó és megfelelő legyen. Ez konkrétan úgy fog kinézni, hogy lesznek állomások, ugye nálunk talán nem árulok el nagy titul, 6 állomás lesz összesen ennek a meseútnak, és ugye ezek a kis házikók lakattal zárhatók, de aki elindul majd ezen a meseúton, legyenek azok kiránduló osztályok, legyenek akár családok, akik kijönnek hozzánk, akik elindulnak, ők megkapják a kis kulcsokat, természetesen lesz egy kísérő a múzeumból, aki végigvezeti őket ezen az úton, ugye megismerteti őket a különböző mesékkel, és az a lényeg, hogy nagyon érdekes, nagyon izgalmas feladatokat kell megoldani. Ezek a feladatok úgy nevezett nyílt végű feladatok, és az a lényeg, hogy egy kicsit önmagunkat is megismerjük majd a meseút során, tehát egyfajta önfejlesztő, önmegismerő programnak ajánljuk majd mind a gyerekek, mind pedig a felnőttek részére. Az előkészületek most már jól haladnak, ugye nagyjából a házikók is készülnek, bár mi eddig csak képeket láttunk róla, de hamarosan majd meg fogjuk tekinteni a helyszínen is, hogy ezek hogyan készülnek. Nagyon jó a dizájn, tehát jó lesz a kialakítás, nagyon szépen kialakítják a grafikusok ugye ezeket a kis házikókat. És hát ki kell még jelölnünk azt, hogy konkrétan itt a birtokon, ugye, hol helyezkedjenek el ezek az állomások. Nagyjából már megvannak ezek a helyek egyébként, de nyilván majd a Meseút Egyesület, hogyha ellátogat hozzánk, akkor együttesen, közösen kialakítjuk ezeket a végső pontokat.
Rangos országos elismeréseket vehettek át a Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei szervezetének munkatársai és önkéntesei. Az ünnepi díját adót a szervezet megalakulásának történelmi helyszínén a Magyar Nemzeti Múzeumban rendezték meg. A vármegyei elhivatott segítők közül többen is magas fokú kitüntetésben részesültek az emberiesség elvét követő munkájukért. Duberné Dunavecki Éva az emberi méltóságért díjat, míg Kertész Lászlóni a Vörös Keresztes tevékenységért elismerés aranyfokozatát vehette át. Mellettük elismerő oklevelet kapott az év önkénteseként Engel Denis Robert és kiemelkedő oktató-nevelő tevékenységért Bakosné Vas Krisztina is. Most Duberné Dunavecki Évát, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Vöröskereszt hajléktalanokat gondozó központjának vezetőjét hallják.
Nagyon fontos ez a mostani elismerés, mert ugye emberi méltóságért díjat vettem át, amit úgy gondolom, hogy magaménak tudom érezni magát a tartalmát is, hiszen 22 éve hajléktalan emberekkel foglalkozom, és ahol az emberi méltóság előtérbe kerül, és ennek talán a megsértése, az náluk az nagyon jellemző, és én azért dolgozom, hogy ezeknek az embereknek védjem az emberi méltóságukat. Védjem őket a kirekesztettségtől, védjem őket a megalázástól, és én úgy gondolom, hogy ezt a díjat valóban minden díjnak nagyon örültem, de ezt a díjat nagyon magaménak érzem. Már gyermekkoromban beleláttam a Vöröskereszt segítő munkájába, édesanyám által, hiszen ő önkéntes vöröskeresztes volt, és ugye korábban volt május 1-e, augusztus 20-a nagy ünnepségek a Csanyikba, és ő mindig ott volt első segélynyújtóként, és én mindig ott voltam vele, és én láttam ezt a munkát, és már akkor ez nekem nagyon megtetszett. Maga a köpenyén az embléma, amit viselt, tehát ez így ennyi év távlatában is itt nagyon-nagyon itt van előttem, hogy én már akkor ebbe beleláttam. Nyilvánvaló mindig volt egy affinitásom a mások segítése irányába, és amikor rendszerváltás volt, akkor ugye el kellett döntenem, mert korábban én a Diósgyőri gépgyárban dolgoztam, és hát ugye a gyárak bezártak, el kellett dönteni, hogy merre is fogok elindulni, és akkor elkezdtem tanulmányokat folytatni, de azt tudtam, hogy mindenféleképpen a segítés, a mások segítése lesz az én utam. Több, tehát egyetemet, főiskolát végeztem, és azt láttam, hogy a gyermekekkel nem fogok tudni, tehát az nagyon mélyen érint. Tehát ugye belekóstoltam, vagy a tanulmányaim során nyilvánvaló, hogy gyakorlaton vettem részt számtalan területen, de úgy gondoltam, hogy hajléktalan ellátás lesz talán az, amit fogok tudni úgy végezni, hogy nem halok bele. Én Miskolcon középiskolába a Gábor Áronban jártam annak idején, majd 28 éves koromtól elkezdtem tanulni, és akkor a Krúdiba elvégeztem egy gyógypedagógiai asszisztensit, majd Jászberénybe végeztem főiskolát, a szociálpedagógus szakon, majd pedig lenne a Miskolci Egyetemen közigazgatási mesterszakon egyetemi végzettséget szereztem. És akkor utána pedig 6 évig voltam szociális munkás, és 2010-től pedig vezetőként tevékenykedek. Én nagyon-nagyon büszke volt, amikor felvettek, tehát az, hogy én a Magyar Vöröskereszt Borsod-Abói-Zemplén megyei szervezet, tehát ez volt a papíromon, tehát vagyok a munkatársa, hát ez egy borzasztó jó érzés volt, tehát én nagyon büszke voltam az, hogy a munkáltatóm ugye a Vöröskereszt, majd bekerültem az intézménybe. Igazság szerint nem volt semmiféle olyan ellenérzésem korábban sem, így az intézménye hajléktalanítása, csak azért teszem hozzá, mert sok ember, aki eljön hozzánk intézmény látogatás, akkor mindig van egy ilyen, hogy fú, hát ennek mondjuk nagyon örülök, hogy kellemesen csalódnak, de hogy mindenkiben van egy ilyen, jaj, úristen, mi lehet ott, meg jaj, ezek az emberekben. Nem, ez soha nem volt. Tele voltam kíváncsisággal, és amikor bekerültem, pont egy olyan területet kaptam, ami a nappali melegedőben voltam szociális munkás, ahol a legtöbb ember megfordul, ahol tehát nagyon-nagyon tevékeny munkát lehet végezni, és én megszerettem az első pillanattól kezdve. A kezdetekben nehéz volt, tehát hazavittem nyilvánvaló a problémát. Szerencsém volt, hogy mindig olyan család állt mögöttem, hogy meghallgattak, hogy támogattak. Ez volt a kezdetek nyilvánvaló. Most sem vagyok érzéketlen a problémák irányába, de egy idő után az ember jobban előtérbe helyezi a segíteni akarást, és nem azt, hogy most akkor érzelmileg, tehát nem együtt sírunk, hanem az van, hogy igenis, hogy mindent megteszek azért, hogy abban a helyzetben én segíteni tudjak, amiben az ügyfelem van.
A Tokaj-Hegyalja Egyetemen rendeztek szakmai konferenciát a szőlőültetvényeket veszélyeztető fitoplazma fertőzésről. A tanácskozáson hazai és külföldi szakemberek keresték a védekezés és a megelőzés lehetőségeit. A nemzetközi előadókat felvonultató kétnapos programról dr. Kovács Barnabás szervezőt, egyetemi docenst hallják.
Cél az volt, hogy ha összehozunk egy olyan rendezvényt, ami a véleményünk szerint egy hiánypótló abban a formában, hogy nemzetközi szaktekintélyeket hívtunk meg, hogy a fitoplazmának a működéséről, tehát ennek a kórokozónak a működéséről, és a tágabb halmazról, tehát nem csak konkrétan a most pusztító arenszlőnysárgaságban a fitoplazmának működéséről generálisan ismereteket kapjunk, illetve a kabócának az ökológiai igényeiről, működéséről, és így aztán összességében arról, hogy a szőlő növényt milyen veszélyek fenyegetik most és a jövőben, akkor az itt elhangzott előadásokat minél többen megismerhessék azok is, akik nem tudnak eljönni, akár Magyarországon, akár külföldön, így aztán a rendezvény párhuzamosan magyarul, angolul zajlik, és ennek a fordított és feliratokkal ellátott verzióját fel fogjuk tölteni később az internetre, és hogy elérhesse a szakmai közönség, akár kutatók, akár gazdálkodók, szőlőtermesztésben foglalkozók. Mindenképpen feladattának érzi szerintem Tökölhegyalján mindenki, még aki nem is a szőlészborász ágazatban is van, együtt aggódik azért, hogy itt az ültetvények biztonságát egy kórokozó kártevő ne tudja, ugye nagyon sokszor hasonlítják a filoxérához hasonlóan mondjuk jelentős mértékben a gazdasági kárt is figyelembe véve jelentős mértékben pusztítani. Így aztán az egyetemnek, pedig ami egy ilyen tudásműhelyként itt jelen van Sárospatakon és Tokahegyalján, az nem csak itt regionális, hanem országosan is feladatának érzi azt, hogyha egy ilyen rendezvény van, akkor az generálisan mindenki számára elérhető legyen, és egyébként is maguk az előadók is, akik erről beszélni fognak, olyan előremutató megoldásokat is fel fognak villantani, amik mondjuk a hosszabb távú stratégiai építéshez szükségesek. Például a fajták ellenálló képességének javítása, vagy mondjuk a rovarölőszeres kezelés, ami ugye az ökológiai értelembe vett legrosszabb megoldás, de most kényszerűen mégis a jelenlegi javaslat meg előírás. Azzal szemben olyan megoldásaink legyenek, amik jóval környezettudatosabbak, és az ágazat egészének túlélését jobban biztosítják. És az előadók nagy örömünkre elfogadták a meghívásunkat, és online vagy személyesen csatlakoztak hozzánk. Olaszországban ugye az ágazat mondhatjuk úgy, hogy zászlóhordozójaként, akár mennyiségi, akár minőségi szempontból veszük, ők az a franciák mellett, akiket ugye elsőként így tudunk idézni, és az olaszoknál nagyon hasonló ökológiai adottságú borvidékek is vannak egyébként, így aztán Észak-Olaszországból lesz két előadónk is, illetve lesz Katalóniából az egyik legsikeresebb védekezési stratégiát, ez a régió tudta regionális szinten kezelni, és ezért elhívtuk onnan egy kutatót, és egy, ha úgy tetszik, az ottani névig, tehát a növényvédelmi védekezést koordináló országos hálózatnak egy tagját, hogy mondják el, hogy hogyan sikerült ez nekik, és hogy segítsenek nekünk is ezt a stratégiát megalkotni, ami itt helyben fontos lenne. Szerbiából is van egy előadónk, aki pedig arról fog beszélni, hogy a rezervoár növények, tehát az egyéb növények, amin túl képes élni a fitoplazma, azok között például a kabóca hogyan tudja, és milyen hatékonysággal tudja mondjuk a szülőre átvinni ezt a kórokozót, és itt lesz a Debreceni Egyetem részéről egy kutató, aki meg a nanotechnológiának a detektálásban segítségnyújtását, illetve lehetőségeinket fogja bemutatni.
Idén is változatos programokkal teszi színesebbé tagjai mindennapjait a Vakok és Gyengéllátók Borsod-Abaúj-Zemplén megyei egyesülete. A szervezet hosszú évek óta biztosít szabadidős sportolási lehetőségeket, így a látássérültek rendszeresen úszhatnak, tandemkerékpárra ülhetnek, vagy gyógytornán vehetnek részt. Az egyesület emellett Miskolc önkormányzatával partnerségben az Együtt Egymásért projektben is közreműködik. Ennek keretében a szakemberek szemléletformáló előadásokat tartanak pedagógusoknak, valamint életmódváltó klubnapokat szerveznek az érintetteknek. A részletekről Barnócki Gábor, a Vakok és Gyengéllátók Borsod-Abaúj-Zemplén megyei egyesületének elnöke adott tájékoztatást.
A Vakok és Gyengéllátók Borsod-Abaúj-Zemplén megyei egyesülete mindig is fontosnak tartotta a látássérült személyek is hozzátartozóik, a hozzánk fordulók közösségi életét. Közösségi életének előmozdítását mind a kultúra, mind a szabadidő és a sportterén, mind egyéb vonatkozásban. Kulturális programjaink sokasága zajlik a tavasz folyamán és a koranyár folyamán. Például megvalósult egy olyan klubnap, amely Miskolc megyejogú város önkormányzata napjához kötődik, kapcsolódik, ezzel is mi is tisztelgünk a város előtt, amely Jacsó Pál és művésztársa által előadott program keretében úgynevezett Miskolciságok nevet címet viselte. A Miskolciságok című előadás miskolci irodalmárok, költők és írók műveiből állt össze, valamint egy kicsit ötvözi az úgynevezett slam poetry műfajt is hozzájuk, és ezt vártuk is egyébként a két előadótól, mert már immáron negyedszer látogatnak el az egyesületünk székházába, az elmúlt két évben háromszor, most idén a negyedik alkalom. Kulturális program várható még június 4-én is, amikor is a miskolci Bartók Béla zene- és táncművészeti szakgimnázium növendékei jönnek el hozzánk Flak Antal csembaló művész és művésztanár vezetésével egy kamarakoncertet, koranyári kamarakoncertet adni. Ez is jellemző, körülbelül 15-16 éve létezik már ez a program, amikor is a tanár úr az aktuális növendékekkel az ő nyár elejé vizsgáljuk előtt egy programot ad számunkra. Nekik is jó, kedves fiataloknak, mert a vizsgálőt éles helyzetben kipróbálhatják munkat egy kamarakoncert keretében, nekünk meg pláne a hallgatóságnak, úgyhogy nagy örömmel fogadjuk őket minden év késő tavaszán, korra nyarán. Ezen túlmenően egyébként a Miskolci Nemzeti Színház előadásaira 2025-2026-os szezonban is vásároltunk 10 darab bérletet, melyet látássérült egyesületi tagjaink is hozzátartozóik díjmentesen kölcsönözhettek a különböző előadásokra. 2026. januárjában indított el az egyesület immáron 10. szabadidő sport projektjét, amelyet a Belügyminisztérium és a Slakta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogat majdnem 2 millió forinttal. Egy projektnyitó rendezvényen kezdtünk az egyesület székházában, amely a program ismeretünk kívül munkaerőpiaci szolgáltatásokról történő tájékoztást is tartalmazott, a legfőképpen részemről és az egyesület rehabilitációs tanácsadó munkatársa részéről. Ezen túlmenően természetesen a sportprogramok, amelyek meghatározók a programban. Többek között elindult januárban már a teke foglalkozás, teke sportnap Kazincbarcikán, folytatódott ugyanez márciusban és áprilisban, már 3 ilyen teke sportnapunk volt, a negyediket a nyár folyamán tervezzük. Szabadidős és sportprojektjeink közé tartozik A projektünknek a projekt elemei közé tartozik a természetjáró gyalogtúra, amely szintén januárban indult, februárban folytatódott, és áprilisban is. A negyedik valamikor a nyár folyamán szintén be fog következni. Tandem kerékpár túrák is lesznek júliusban és augusztusban. Jóga és gyógytorna foglalkozások az Egyesület Székházában zajlanak, már áprilisban elindultak. A reggeli úszás foglalkozások, azok pedig már márciusban elindultak, elkezdődtek a Selyemréti strandon. A projektnek a része egy kulturális séta, úgynevezett kultúra sorozat is, két állomásból álló sorozat, ha mondhatjuk így, ugyanis április 1-én már megtettük azt a programot, megvalósítottuk azt a programot, amelyet a Miskolc belvárosában, a Herman Otto Múzeumnak két telephelyén, a Miskolci Galériában, valamint a Színész Múzeumban valósítottunk meg.
Rangos elismerést vehetett át a Szuperzum Alapítvány a Miskolci Nemzeti Színházban a Városnapja alkalmából rendezett díszközgyűlésen. A civilek támogatásáért odaítélt díj után a szervezet már a következő nagy céljára koncentrál. Jelenleg egy saját kis busz beszerzésére gyűjtenek. A járműlét fontosságú az alapítvány működéséhez, hiszen segítségével még több rászoruló családhoz és gyermekhez tudják majd eljuttatni a támogatásokat. A részletekről Bernasconi Bush Katalint, a Szuperszum közhasznú alapítvány kuratórium elnökét hallják.
Nagyon szépen köszönöm a Szuperszum csapat és önkéntesei nevében a gratulációkat. Tényleg nagyon jól esett ez az elismerés, mert pont a legjobb kor jött, amikor én ugye megtudtam, hogy valaki titokban felterjesztett minket erre a díjra. Ez egy nagyon fekete pénteki nap volt, és én már a telefont sem akartam felvenni. De valamiért mégis felvettem így péntek késő délután a telefont, és Kovács Zsuzsa a polgármesteri hivatalból, ismerem Zsuzsát nagyon jól, és a csengő, barátságos, nagyon-nagyon-nagyon kedves hangjával árult el nekünk, hogy a felterjesztésre került a Szuperszom alapítványára a díjra. Először nem is akartam elhinni, de utána ugye tovább haladva az időben tényleg tudatosult bennünk, hogy ezt tényleg megnyerhetjük, és tényleg milyenk lehet ez a díj. És amikor a közgyűlés mindenki által igenlő szavazattal elfogadta a Szuperszom közhasznú alapítványra való felterjesztést, akkor azért én magamban már nagyon-nagyon-nagyon örültem, de tegnap volt az, amikor ünnepelhettünk is. Úgyhogy én tényleg mindenkinek nagyon köszönöm, mert ez egy olyan díj, amit nem egy lájkgyűjtő poszttal, és kinek van több ismerőse gyűjtéssel és szavazással nyert a Szuperszom közhasznú alapítvány, hanem tényleg azért, amit tettünk, amit csinálunk, amiért minden nap küzdünk, és amiben hiszünk minden nap. Ez miattunk és értünk van ez a díj ebben az évben, úgyhogy én minden önkéntesemet példesztára felteszek, és hálásan köszönöm az idejüket, energiájukat, és azt, amit beletesznek a Szuperszom munkájába. A civilekért végzett tevékenységünk az elmúlt egy évben én szerintem nagyon-nagyon-nagyon magasra ívelt, és ezért is küzdünk ezért az autóért most, amiért most belevágtunk ugye pár hónappal ezelőtt a gyűjtésbe, mert nagyon-nagyon-nagyon széles spektrumban és széles skálán mozog a tevékenységünk. A fogyatékkal élő emberek, fogyatékkal élő gyerekek, az intézmények, kórházak, valamint ugye a gyermekjóléti szolgálat, a meszegyi, a családsegítő szolgálat, ugye, akkor a gyermekek átmeneti otthon, a családok átmeneti otthon, tényleg mindenkivel együtt dolgozva, vidéken és Miskolcon, és ugye teljes Borsod megyében, sőt most már ugye Erdélyben is. Nagyon-nagyon-nagyon sok munkát és sok időt teszünk ebbe a tevékenységbe a Szuperszom alapítványnál, és látják azt az eredményt, amit elérünk. Úgyhogy én szerintem ez mindannyiunk érdeme, mert mindenki szívvel, lélekkel teszi azt, amit tesz nálunk, és nálunk mindenki önkéntes, tehát nem tudok egy olyan embert mondani, aki ezt fizetségért csinálná, hanem tényleg a szívvel, lélekkel önkéntesként. Idén ugye sok esemény és sok olyan információ, és ugye a díj is benne van ebben, hogy nekünk szükségünk van egy buszra, tehát eljutottunk arra a pontra, amikor már nem tudjuk megoldani a szállítást, a gyűjtést, a cégekhez való eljutást, a cégektől való adományelhozatalát mindig bérelni kellett egy buszt, vagy kölcsön kérni, vagy szívességet kérni valakitől, és itt nagyon sokszor az idő egy olyan tényező, amikor nem tudtunk állni, mert fullon volt a raktárunk, vagy éppen üres volt a raktárunk, és el kellett volna menni adományért, ahol vártak volna minket, de az autó hiánya az így nem engedte, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy belevágunk egy autó vásárlásába. Pályázatokat sajnos nem nyertünk, úgyhogy eddig mindig negatív válaszokat kaptunk a pályázatainkra. De mindenki, akikkel én beszéltem, azt mondta, hogy nagyon-nagyon sokan támogatnak ebben minket majd, nagyon sokan mellettünk állnak, azok az emberek is, akiket eddig segítettünk, és azok is, akiket eddig nem segítettünk, mert látják a munkánkat, értékelik a munkánkat.
Műsorunk végén két könyv bemutatóról számolunk be. Megjelent Csontos László újságíró, író és történész legújabb történelmi regénye, a Szikszó 1588, a Rákóciak csillaga. A kötet bemutatója alkalmából a szerző egy izgalmas író-olvasó találkozón hívta időutazásra az érdeklődőket a Miskolci II. Rákóczi Ferenc könyvtárban. A mű a 15 éves háborút megelőző korszak legnagyobb csatáját dolgozza fel, amelyet a törökök bosszú hadjáratként indítottak Szikszó ellen. A támadókat végül Rákóczi Zsigmond, magyar és német egységekből álló serege egy ütközetben legyőzte. A könyv a harci részleteken túl bemutatja a korabeli vadászatokat, bajvívásokat, a végvári költészetet és a török fürdők világát is. Most Csontos Lászlót, a könyv íróját hallják.
Ugye megint írtam egy történelmi kisregényt, nevezetesen az itt látható Szikszó 1588, a Rákóczyok csillagát. Ez pedig onnan jött, hogy körülbelül 2,5-3 éve elkezdtem rajta gondolkodni, hogy ugye a három nagy korszakot megcsináltam, a tatárjárást megcsináltam, megcsináltam a kurucidőket, megcsináltam a 1848-49-es szabadságharcot, de hát még ugye valami hiányzik, hát én pontosan tudtam, hogy mi hiányzik, a török idők hiányzott belőle, amit még szerettem volna megcsinálni, még engem motivált, és akkor ez eszembe jutott, de ugye nem így van, hogy az ember csettint egyet és megcsinálja, hanem akkor csinálja meg, amikor megvannak a feltételek hozzá. Tehát a feltételek alatt elsősorban az anyagiakat értem, tehát hogy amikor van rá lehetőség, hogy ki tudom adni a kötetet. És akkor fontosnak tartja, és egy jelentősebb összeggel hajlandó volt a város beszállni. A többit meg már csak úgy mellé kellett gyűjteni, de az már egyszerűbb volt, hiszen láttam, hogy ez meg fog jelenni, és akkor elkezdtem rajta dolgozni. De fejben ez már, mondom, 2,5-3 éves történet, közben olvasgattam sok mindent, például az adott korszaknak a bajvívásáról, a magyar-török bajvívásokról, híres vitézekről, de egészen pontosan, ugye, hogy ment a levelezéstől kezdve a lebonyolításig, hiszen ennek meg volt a rituáléja pontosan megcsinálva, ugyanúgy nagyon sok minden más is benne van, hiszen a török fürdőtől a magyar verskultúráig mindent összeszedtem, ami volt időm olvasgatni vele kapcsolatban, gyűjteni az információkat, és ugye benne van, már csak azért is, mert igyekeztem, hogy bemutatni a korszakot, tehát nem csak a csatát bemutatni, meg Szikszót, hanem magát az egész korszakot, a hódoltság idejét, és ugye, mint mondtam, ugye nagyon sok szálon futnak a történetek, hiszen az egész egyébként abból indult, hogy a Szikszó hódoltság, és adót fizetett a magyaroknak, és adót fizetett a törököknek is. Akkor utána egy idő után Szikszó városa megtagadta a törököknek az adófizetést, amit a törökök ugye rossz néven vettek, mert hogy még egy város azt mondja, hogy nem fizet, az még hagyján, de hogyha van egy példa, aki nem fizet és nem tudolják meg, akkor akkor utána a többi is azt mondja, hogy akkor én sem fogok fizetni, mert ha neki nem kell, akkor én miért fizessek? Alapon, tehát ugye a budai pasának ugye kénytelen volt valamit lépni, hiszen nem nyelhette le ezt a sértést, mert akkor szétesik az adórendszerrel, és nyilván ebből indult az egész történet. Tehát van benne helyszínként Buda, a Várpalota ügye, amit még a Mátyás királyféle Várpalota, ami felrobbant, mikor visszafoglaltuk Budát, ugye, tehát az is benne van helyszínként, benne van Székesfehérvár, amit akkor nem is Székesfehérvárnak hívtak, hanem Isztócsni Belgrádnak, ugyanis a lakosságának jó része szerb volt, nem magyar nemzetiségű volt, nem betelepült szerb, és ez azért kerül bele a Székesfehérvár, mert hogy a Székesfehérvár szandzsák béget bízta meg a budai pasa, hogy verje meg a magyarokat. Mert ugye ő már túl nagy volt ahhoz, hogy személyesen úgymond vezesse a hadat, hanem megbízta az egyik beosztottját, aki egyébként a Kara Mustafa nevű nagyon híres vitéz volt, török vitéz, őt bízta meg ezzel, és akkor Székesfehérvár és az a vidék, tehát még a Dunántúl is benne van a szikszói történetben. És akkor ugye van ott ugye különböző még, ugye említhetem itt Füleket, mert Füleken keresztül jöttek, tehát benne van a Felvidék is, Putnok városa, mert ugye ott kanyarodtak le, mert arra jöttek a Sajó mentén, benne van a Sajó mente, benne van Szendrő, Szendrő nagyon fontos helyszín volt, hiszen a magyar sereg ott gyülekezett, magyar-német sereg ott gyülekezett, vagy átjöttek Edelényen keresztül, mert ugye Szendrőből jöttek le Edelény, és úgy mentek Szikszónak ugye a török után. És ugye ez csak a térség, mert benne van természetesen Miskolc is, hiszen miskolci vitézek is nagy számmal részt vettek a csatában, már csak azért is, mert Homonnai Dluget István, aki a korszaknak egy nagyon híres személyisége volt, ő is nagy bajvívó volt, azon kívül főnemes, és a diózsőri vitézekkel jött, akkor még Diózsőr nem az ő tulajdonában volt, hanem haszonbérlője volt, amikor ugye a király tartozott neki, és akkor idatta neki Diózsőrt, hogy ami az uradalom hoz bevételt, az a tiéd, és akkor le tudjuk tehát így barteroztak. És akkor így került a Homonnai Dluget a szikszói csatába a Diósgyőrből, és így benne van a diósgyőri vár, és ugye a diósgyőri vitézek, és maga a Homonnai Drugetnek a tevékenysége, vagy Eger is benne van, Eger a második fő helyszín benne egyébként, mégpedig azért, mert hogy a Rákóczi Zsigmond az egri főkapitány volt ekkor.
És még egy könyv. Kis István Fafaragó a térség ismert alkotója. A táborszervező munka mellett egy könyvet is kiadott a közelmúltban. Drimba Miranda kérdezte az alkotót.
Köszöntöm a stúdióban Kis István Fafaragó népi iparművészt. Elsősorban az aldebrői Fafaragó táborok tevékenységéről kérdezném, majd pedig a későbbiekben a nemrégiben kiadott könyvéről is szót fogunk ejteni. Kérem, számoljon be arról, mikor volt a legutóbbi Fafaragó tábor, és milyen újabb művek születtek ezek alkalmával, illetve hogy a mesterei hogyan járultak hozzá ahhoz, hogy még színesebb legyen ez a tábor.
Az utolsó Fafaragó táborunk helyel közel pont egy évvel ezelőtt volt. A múlt év június 2-án kezdtük meg a tábort, és egy hétig tartott szokások szerint, hétfőtől vasárnapig működött a tábor. A tavalyi tábor volt a legnagyobb létszámmal működő. A feladathoz mérten 20 fővel dolgoztunk, és elkészült egy, mondhatjuk nyugodtan, egy monumentális alkotás, az aldebrő felirat, ami 6,5 méter hosszan egy fából készült betűsorozat aldebrő felirattal, amit egy szőlős összekötő fog össze, ami egyrészt stabilizálja is, és fokozza szépségét is. És elkészült egy pad, ami fotópontnak szántunk, hasonló, vagy egészen pontosan ugyanolyan stílusban készült felirattal a pad fölött egy áthidalon, ott van az aldebrő felirat, egy születelő menyecske, és egy születelő öregember, aki a generációkat is összeköti, így a padon keresztül, és oda leülnek, elkészítetnek egy képet, ahol megüzenhetik, hogy aldebrőn voltak.
Mi az, ami ihletet ad? Honnan meríti az ötleteit, mielőtt elkezdene egy újabb művet létrehozni?
Előre bocsájtom, hogy ezeket nem én hozom létre, hanem az a 10 év alatt 25 mester, akik részt vesztek a munkába. Én általában megszabom az irányokat, és ezeknél alapvetően a falu igényeit próbáljuk megtalálni, megismerni, és az alapján készülnek, vagy a község múltjából merítünk történeteket, vagy pedig a jelenéből, a szőlőművelésből és hasonló témákból.
A faragótáboron résztvevő mesterek milyen ötleteket hoznak, hogyan készülnek elő, amikor elkezdenek munkálkodni. Most arra szeretnék kiukadni, hogy van-e megbeszélés, még mielőtt elkezdenének dolgozni, hogyan lyukadnak ki arra a tényre, hogy akkor most mi fog születni.
Ezek a tervek jellemzően elkészülnek rögtön az előző tábor után, de gyakorlatilag egy fél évvel hamarabb kész van, mint a tábor indul. Ugye nem titok, június 1-én fog kezdődni a 11. aldebrai tábor, ennek a tervei elkészültek decemberben. Ezt én elküldöm mindenkinek, ezek fejjel közel látványtervek csak, bízva a résztvevő mestereinknek a szaktudásában. Gyakorlatilag ők ezt a saját képükre alakítják ezt a munkát, általában úgy alakulnak a dolgok, hogy hozzáteszik a szaktudásukat, művészi érzéküket, és úgy alakul ki a kép, ami végül is helyen közel visszaadja azokat az érzéseket, amikkel én ezt elkészítettem magát a tervet.
Az utóbbi években milyen munkák készültek, illetve hol tekinthetőek meg ezek az alkotások?
Ugye jellemzően ezek mind Aldebrőn vannak. Most elkészült a 10 évnek az összefoglalása, és akkor nyugodtan számot adhatunk arról, hogy a 10 aldebrői tábor alatt összesen 61 köztéri alkotás született. Ebből egy darabot ajándékoztunk Kál községnek, egyet pedig Egerbe, az iparkamarába, ami a kézműves házuk előtt a érsekkerttel szemben áll a Hadnagy úton. Az évek során sajnos a faromlása miatt egy szobor tönkrement, és így összességében 58 darab köztéri alkotás Aldebrőn található meg. A 10 év alatt 3 új teret nyitottunk. Az első ilyen tér volt az Aldebrői Történelmi Emlékpark, ami 3 év alatt készült el, és 21 állomáson mutatja be község történetét, és ez a templomkertben álló park, ez volt az egyik tér. A következő évben megnyitottuk a Szkíta emlékhelyet, ahol a községben talált, község határában talált Szkíta hercegnőnek a jelenlétére utalva egy emlékhelyet építettünk. Ez a sportút sarkán van. Ez már elkülönül ez a második olyan tér, közösségi tér, ami elkészült. Ott összességében áll egy Szkíta fejedelemasszony szobra, egy Szkíta fejedelem, egy kis kurgánon egy életfa, és 3 pad Szkíta motívumokkal, ami várja a pihenni vágyókat, vagy csak az egyszerűen a nézelődőket. És ugyanehhez a térhez kapcsolódik a híd, ami összeköti a múltat a jelennel, a játszóteret köti össze fizikálisan a szkíták terével, amit egy mély árok választott el. A harmadik ilyen tér pedig a szőlőművesek emlékhelye. Ez a Rózsa utca, a temető utca, ez a ótemető, ófalusi temető előtt áll. Ez egy kis dombon, egy mitikus szőlőkaró, egy kopjafa, amire kovácsolt vasból csavarodnak fel a szőlőindák, és a szőlőművesnek 4 mozzanata és 4 figurája képezi a padot, a emlékhelyet. Van egy szőlőmetsző, egy szőlőkapáló, egy szüretelő és egy borkóstoló vagy borkínáló figura, ami egy komplet kis teret képeznek. Emellé elhelyeztünk szintén a nézelődésre és a pihenésre vágyóknak 3 padot, ahol a szőlő feldolgozásnak, a szüretnek a 3 mozzanata van, a szüretelés, a szüreti felvonulás és a szüreti bál.
Aldebrő önkormányzata hozzájárul ahhoz, hogy ezeket a szobrokat könnyen meg lehessen jeleníteni? Mennyire együttműködő az önkormányzat?
Mi tulajdonképpen az önkormányzattal együtt dolgozunk. Velük egyeztetjük le először az ötletet, aztán a kivitelezést, az állagmegóvásban pedig mindenképpen nők vesznek részt. Tehát 10 évvel ezelőtt, amikor ezek a táborok elkezdődtek, akkor egy 3-as összefogásból indult el a Heves megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a Heves megyei Népművészeti Egyesület és Aldebrő önkormányzata fogott össze, és akkor még úgy gondoltuk, hogy 3 évre, és hogy elkészítjük a történelmi emlékparkot, de mikor ez kész lett, akkor feltámadt az igény, ezt folytatni kellene. És ez így alakult, hogy a kezdetek után most a 11. tábornál tartunk jelenleg.
A folytatásban térjünk ki arra is, hogy nemrégiben megjelent egy műve, Fába faragott jelek címmel. Régóta tervezte már, hogy könyv formájában is megörökíti elképzeléseit?
Tulajdonképpen ez a könyv a aldebrői fafaragó táborok krónikája, annak a 10 évnek a krónikája, ami a tábor eddig eltelt idejét mutatja be. Ezt a könyvet mondhatnám nyugodtan, hogy én csak lejegyeztem, ezt azok a mesterek írták, akik részt vettek a táborban, és azok a szervezetek, akik közreműködtek ennek a működtetésében és létrejöttében. Tehát kezdetekben a Heves megyei Iparkamara, az önkormányzat folyamatosan, és mindig teljes válszélességgel, a Heves megyei Népművészeti Egyesület a mestereink keresztül, és én összefoglaltam ezeket a történeteket. Minden évben megvan említve, minden munkálatok fel vannak jegyezve, fotó, bő fotóanyagokkal van illusztrálva a könyv, és minden résztvevő mesternek benne van az életrajza.
A könyvében hogyan ábrázolja a szobrait?
Mit mondtam, itt nem az én munkáimról van szó, hanem a közösség munkáiról. Helyek közel nagy felbontásban be vannak mutatva az alkotások, meg vannak jegyezve, hogy kik készítették. Fölírtuk azokat a mestereket, összeírtuk, akik valaha részt vettek, a helyi mestereket, akik a munkájukkal segítették a tábor munkáját. A lakatos mestert, akivel vasalatokat készítette nekünk, a helyi asztalos mestereket, akik besegítettek az alapanyagok előkészítésében, a helyszínre szállításban, a felállításban, tehát ez tulajdonképpen egy közösségnek a munkája. Én csak lejegyeztem ezeket a történeteket, és összegyűjtöttem hozzá azokat a fotókat, amikkel ezt lehet illusztrálni.
Kik voltak azok a mesteremberek, akiknek a közreműködésével sikerült megalkotni ezt a könyvet?
Jellemzően, ugye mondottam, hogy a falubéli mesterek, akik felkarolták ezt a tevékenységet, egy lakatos mester, Macz Péter, és 2 asztalos mester, akik részt vettek ebben a munkában, Lefler László és Herceg Tamás, és összesen 25 fafaragó volt benne, ezek jellemzően az egyesületnek a tagjai. De amikor olyan nagy feladat adódott, akkor hívtunk külső elismert szakembereket, amikor a szőlőművesek emlékhelyét készítettük, és 4 szobrot kellett megcsinálni egyszerre, akkor 2 mestert hívtunk. Külső mestert, Erdélyből jött egy szoborfaragó barátunk, és Budapestről egy másik. Ők, akik részt vettek a szobrok faragásában. A másik 2 ugye mi faragtuk az egyesület tagjai. Vagy tavaly, amikor a feliratok készültek, akkor Hajdúságból jöttek barátaink, akik velünk faragtak együtt, és ismét ott volt Erdélyből a fafaragó Sándor Attila. Tehát tulajdonképpen 25 olyan mester vett részt a faragásban, és azért mondom, most a faragásban már a többieket említettük, akik jellemzően az egyesület tagjai, vagy pedig külső meghívott vendégfaragóként vettek részt a munkába.
Korábban is jelent már megkiadás az aldebrői alkotótáborokról, vagy a Heves megyei Népművészeti Egyesületről?
Amikor a Heves megyei Népművészeti Egyesület 40 éves volt, az 2022-ben volt, akkor közösen az egyesület volt elnökeivel megírtuk az egyesület történetét. Számadás címen ez 4 évvel ezelőtt jelent meg ez a könyv, de ezt közösen jegyeztük. Ez az, amit a fába faragott jelek, az, amit egyedül állítottam és írtam meg.
Fába faragott jelek, gyakorlatilag egy könyvet megalkotni, az ugyanúgy egy nagyon nagy volumenű munka, mint egy fát megfaragni. Mégis milyen érzés most, hogy így a kezében tarthatja a saját művét?
Nagy öröm volt mindenképpen, amikor a nyomdából kijött, és először kézbe fogtam, hiszen ez egy 162 oldalas könyvecske, rendkívül sok fotóval, és hát konkrét adatokkal, minden évről feljegyezve a történéseket. De a legfontosabb talán a könyvnek a motto, és ha szabad, ezt akkor felolvasom. Az aldebrui fafaragó táborok 10 év alatt 61 alkotás született, 25 mester keze nyomán. Ezek az alkotások nem csupán formák, hanem jelek, amelyek egy egész falut díszítenek és közösséget teremtenek, és az emberi kéz csodáját hirdetik.
Ez egy nagyon szép idézet volt. Ha most felkeltettük valakinek az érdeklődését, hol lehet beszerezni ezeket a könyveket?
Ebből a könyvből a Heves Megyei Népművészeti Egyesületnél lehet, vagy az aldebrei önkormányzatnál hozzájutni. A könyvnek a kiadója az a Heves Megyei Népművészeti Egyesület volt, a megjelenését azt pedig a Csóri Sándor Alap és a Magyar Művészeti Akadémia támogatta. De hát, ha valakinek szüksége van rá, tehát vagy az egyesületnél, vagy az önkormányzatnál tudja beszerezni ezeket.
Kedves hallgatóink, műsorunk ezzel véget ért. Munkatársaim a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a technikus Karkus István és a szerkesztő Bértasi András nevében is. Köszönöm figyelmüket, a bemondót Berecz Renátát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Abban az időben Jézus ezt mondta Nikodémusnak. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy mindaz, aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János evangéliumának 3. fejezetének 16. verséről Kormos Csaba poroszlói plébános atya gondolatait hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.
Kispap koromban egri papnövendékként a Szentírás magyarázat órákon nagyon megragadott az, ahogyan főtisztelendő dr. Kocsis Imre, biblikus professzor úr Szent János evangéliumában Jézus Krisztus személyét és megváltói művét bemutatta. Különösen a kereszt királyi útjáról tudott Imre atya lebirincselő erővel, nagy tudással, imádságos lélekkel, Jézussal egészen azonosulva beszélni, úgy, hogy ezt nem lehetett nem örömmel és lelkesedéssel hallgatni. Előadásaiban Kocsis professzor úr nagyszerűen mutatott rá arra, hogy a János evangéliumban a mester, a rabbi, ahogyan Nikodémus, a farizeusi vallási párthoz tartozó írástudók egyike is megszólította, nem csupán feltámadását követően mutatkozik be megdicsőülten, hanem már akkor is, amikor a passiója, a kínszenvedése, gyötrelmei elkezdődnek, megszületik a halálos ítélet, melynek nyomán kereszte szegezetten, mint egy az egész világ fölé magasodik. Jézus ugyancsak Szent János evangéliumában a 12. fejezet 32. versében bensőségesen, ugyanakkor magával ragadó módon fogalmazza ezt meg. Én meg, ha majd fölemelnek a földről, mindenkit magamhoz vonzok. A gyönyörű Krisztus dicsőítő himnusz a Filippiekhez írt levél 2. fejezet 6. és 14. verse közötti szakasz részeként ugyancsak erről a fölemelésről, fölmagasztalásról olvashatunk. A 8. és 9. versekben Krisztus engedelmes lett értünk mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért Isten felmagasztalta, és olyan nevet adott neki, amely fölötte áll minden névnek. Miért van Jézus felemeltetésének és kereszt halálának ilyen ereje? Tisztelt rádióhallgatók! Éppen erre a minnyájunk életét alapvetően meghatározó kérdésre válaszol jelen elmélkedésünk mondata Szent János evangéliumának 3. fejezet 16. verse. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy mindaz, aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Az egész Szentírás összefoglalását és a kereszténység lényegét ragyogtatja föl mindenki számára ez a kijelentés. Úgy szerette Isten a világot. Az eredeti görög szövegből kiderül, hogy itt nem befejezett múltról van szó. Nem arról, hogy egyszer valamikor volt egy olyan időszaka a világnak, amikor Isten szerette. Most azonban már változott a helyzet, már nem szereti. Sokkal inkább úgy kell értelmeznünk e szavakat, hogy itt egy régen elkezdődött folyamatot, egy isteni, szeretett cselekvést tár elénk az evangélista, ami azóta is tart. Isten most is ugyanúgy, vagyis a mi emberi értelmünk és véges mi voltunk számára felfoghatatlanul szereti a világot, mint akkor, amikor Jézus ezt ünnepélyesen kinyilatkoztatta, kijelentette. Talán túlságosan hozzászoktunk már ehhez a mondathoz. Pedig nincs érthetetlenebb csoda, mint az, hogy Isten szereti ezt a világot. Egy ideje, néhány hónap óta, imádságok és elcsendesedések idején, de az emberek között járva, és akár zajosabb események közepette is, sokszor váratlanul meglep és ámulatba ejt a gondolat, hogy az Atya a végtelenül szeretett fiát adta oda értünk, porszem, gyarló, a bűneinkbe folyton visszaeső emberekért. A teremtő, a fölséges, a hatalmas, a mennyben lakó hagyta, hogy mi földhöz ragadt gőgös és önző teremtmények, az emberek, megöljük, elveszítsük a fiát. A csoda mértékét pedig növeli az, hogy a végtelenül szeretett fiú végtelen jósággal van az Atya iránt, olyannyira, hogy a kettejük között lévő szeretet egy harmadik szemét, a Szent Lelket létesíti. Ilyen módon gondolható el helyesen, persze csak a mi emberi korlátozott fogalmainkkal, a Szent Háromság idézőjelbe tett, létrejötte eredete. Minden esetre a Szent Háromság az az öröktől meglévő csodálatos felülről való élet, mennyei lét, szeretet áramkör, mely minden itt a földön lévő jóságnak és közösségnek a forrása. Talán a legjellemzőbb és a legfontosabb példa is erre a család. A családban a Szent Háromság vetületének kell megnyilvánulnia. Az Atya a Szent Háromság közösségében végtelenül szereti a fiút, és ez a szeretet a Szent Lélekben nyilvánul meg. És ti, férszerinti családok, édesapák és édesanyák, igazán, teljes odaadással, hűségesen szeretitek egymást a gyengéitekkel, sőt, a bűneitekkel együtt is? Imádkoztok-e rendszeresen a Jóistenhez, a Szent Háromsághoz? Isten és egymás, az embertársaitok iránti szeretetetek jó például szolgál-e gyermekeitek számára? Ott van-e bennük a ti hitetek, jóságotok és minden nehézség és szenvedés közepette a kitartásotok és a hűségetek?
Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A lélek szava című műsorunkat hallották.